Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Tűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonaltúladán pedig szokás szerint Pásnyi Patrik.
Hello, hello!
Véget ért a negyedik forduló vasárnapi része, ugye még két mérkőzésünk lesz hétfő éjszaka, de most beszéljünk a vasárnapi találkozókról. Patrik, szerencsédre a Broncosról most nem kell beszélni ma.
Igen, és ha tehetném, igazából minden héten elhagynám az aktuális mérkőzésüket. Nem akarom tovább csépelni a szót, hogy annak ellenére, hogy győztek, igazából szörnyű volt látni a teljesítményt.
Akkor ugorjunk is be az első mérkőzésünkbe. Chargers Buccaneers 31-38, Brady 5 TD-t dobott 5 különböző játékosnak, a Buccaneers pedig a második félidőben kiváló volt, és megfordította a mérkőzést.
Igen, egyébként ez egy kifejezetten élvezhető mérkőzés volt, annak ellenére, hogy az első fél időben egy picit elhúzott a Chargers, és igazából, ha nincs ott Kellynek a labdavesztése, akkor egy viszonylag magabiztos előnnyel mehettek volna a szünetre. Szerintem a két irányítóról érdemes itt beszélni. Egyrészt Herbert újra meggyőzőnek tűnt, és pont azok voltak az erősségei, amiket így igazán nem gondoltunk, hogy nyomás jól teljesített. A hosszú labdái is pontosak voltak, oké, a végén nem tudta a győztes drive-ot végvinni, nem feltétlenül elvárható az egy rookie irányítótól egy ilyen contender csapat ellen, de mindenképp meg kell jegyezni, hogy biztató volt a teljesítménye. Túloldalon pedig Brady élesebbnek tűnik sokkal, mint tavaly, most már így 4 forduló után egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy igazából jól játszik, nem csak a TD passzai, hanem sok kifejezetten jó dobása van, ami ugye ilyen big time throw-nak szokták mondani, ezen a meccsen is volt több olyan, amiből nem lett TD, úgyhogy számomra pozitív csalódás volt mind a kettő csapat, és ugye ez az irányítókkal kezdődik.
Igen, igazából Brady ugye az első félidőben annyira nem volt jó, ugye volt egy pick six-e is, aztán tényleg ugye mondtad a special team turnoverrel fordult meg a mérkőzés, aztán a második félidőben tökéletesen játszott Brady, talán 15/17 volt a passzpontossága, vezeti a ligát jelenleg mély passzokból szerzett yardokban. Tényleg elég jól játszik, azért még látszik, hogy az offense azért még lehetne olajozottabb, és még azért vannak itt dolgok, amiket ki kell javítani, de összességben jól néz ki azért ez a Buccaneers. Herbertnek tényleg teljesen egyetértek, hogy magabiztos volt, nagy játékokat hozott, pontos volt, és ő se segített, hogy ilyen random elkapói volt igazából ellenen kívül, mert gyakorló csapatból felhozott játékosnak dobált nagy részt, vagy részben legalábbis. Úgyhogy tényleg elég meggyőző, hogy az első pár hét alapján, és azt is akartam tőled kérdezni, hogy hogy állsz most itt a Herbert témához, azért ugye mind a ketten elég szkeptikusak voltunk vele kapcsolatban a draft környékén.
Én továbbra is egy picit kivárnék azért, mert jól teljesített ez tény, de nekem nagyon pici a minta, az mindenképpen megemlítendő, hogy biztató ez a kezdet, és a mozgása meg ugye a mentalitás is olyannak tűnik, amiből most már el tudom hinni, hogy franchise irányítóként számítsanak rá. Nehéz egyébként mit mondani, szerintem még egy-két-három meccset megnézzünk, ha ugyanezt a teljesítményt tudja hozni, akkor én változtatok az évelei álláspontonomon, és el tudom hinni, hogy Herbert hosszú távon a Chargersnek az iránytól lehet. Mondjuk azt szerettem volna még kiemelni, hogy amúgy a támadófala viszonylag jól megvédít, most oké, tényleg a nem nagyon voltak célpontjai, az nem segített, de a védelem is korrekt mögötte.
Igen, már egyébként ugye támadófalon, mondjuk ez a meccsen nem volt vészes, de összességében azért elég gyenge. Engem a defense nem tudom mennyire győz meg egyelőre. Az első fél időben tényleg azért rendben voltak, de azért hosszú drive-okat tudott vezetni a Buccaneers a mérkőzés során. Úgy a védelem sem győz meg annyira. Oké, most azért a Buccaneers támadófal elég szépen levette bózájukat, és ez megnehezítette a dolgokat összességében, de igen, meglátjuk, mi lesz. Még így annyira nem vagyok oda ezért a Chargers defense-ért egyenlőre, mint mondjuk szerettem volna oda lenni értük. És
igen,
mondjad.
Na, csak gyorsabban akartam szúrni, hogy Wirfs teljesítményét azt ki lehet emelni, mivel nagyon-nagyon szépen tartott a bózát, csak így a Tampa támadó falnál, ha már megemlítetted őket.
Igen. És ha már védelmek még a Buccaneers defense-t akartam, hogy ez nem volt egy túl jó teljesítmény tőlük, és azért pont ugye beharagozóan mondtam, hogy lehet, hogy a defense jobb, mint az offense Tampában, hát ez a meccsen nem így nézett ki. Úgyhogy itt is felemás érzései lehetnek az embernek.
Igen, szerintem a Tampa defense-nél a fiatal secondary, amit sokat dicsértünk, és nem is rosszak, de talán nem lett meg az a színszerű ugrás, amit vártunk tőlük. Néha a mély útvonalakat nagyon jól fogják, viszont akkor középen támadhatóak, hogyha pedig középen sikerül igazából lezárni a területet, akkor beszívnak nagyobb játékokat. Még egyszerűen nekem inkonzisztensnek tűnnek.
Chargers ugye háromszor kapott ki zsinórban Herbert-tel, de mindegyik one score match volt, úgyhogy ez egy Chargers-ös, de meglátjuk, mi lesz ebből. Az irányító minden esetre biztató, úgyhogy kíváncsi vagyok, mit hoznak ki ebből a szezonból. Browns Cowboys a következő mérkőzésünk, 49-38 lett a Clevelandnek, és igazából a Browns szétfutotta a Cowboys, 300 plusz yardot tettek fel a táblára a földön. Odell Beckham szerzett a végén egy szép end-around volt, vagy reverse volt, már nem is emlékszem, hogy volt pontosan felhelyezve a játék, meg szerzett két elkapott TD-t is, úgyhogy kiváló volt a Beckham ezen a mérkőzésen, és hát a Browns is offense szinten elég jól nyomta, még ha tegyük hozzá, hogy a Cowboys defense az hát kritikán aluli.
Igen, akiket még nem emeltél ki, az a Clevelandnek a támadófala, akik nagyon-nagyon nagyszerűen segítik a futók, meg Mayfield munkáját is. Ugye kiesett Chubb itt a mérkőzés közepén, vagy nem emlékszem pontosan hol, de hogy a helyére beálló harmadik számú futó is hát termelte a yardokat, és ez nem csak a Cowboys védelemnek a sara, nyilván nagyon gyengék, de hogy a Browns támadófal az korrektnek mondható, sőt szerintem futásblokkolásban liga elit, bár most itt számok nincsenek előttem hirtelenjében.
Passblokkban is egyébként a PFF-nek volt, még a mérkőzés előtt volt rankingja, és talán a negyedik legjobb passblokkoló és a legjobb futásblokkoló volt a Browns, de ezt gyorsan megnézem, és akkor mindjárt megmondom pontosan.
Igen, egyébként, de ez ránézésre is látszik, hogy egyszerűen nagyon-nagyon jól törik az utat a futóknak, Mayfield is kényelmesen passzol. Amit mindenképp meg akartam említeni, hogy Landrynek mennyire zseniális volt már az a TD passza, azért nem volt a legegyszerűbb dobás, mert oké, üresre játszotta magát Beckham, de hogy kb. Abba a sarokba kellett dobni azt a labdát, ahova ő dobta, és nem is volt annyi helye szerintem, úgyhogy az egy kifejezetten szép dobás volt. Én Mayfieldtől továbbra sem vagyok elájulva, de nyilván ilyen futójáték mellett nem is kell nagyon sokat letenni az asztalra, és Beckhamnek meg talán a legeslegjobb meccse volt a Browns színeiben.
Így van. Nem találtam meg, hogy külön futásban és passzblokkolásban hogy áll a Browns, de a harmadik legjobb támadó falnak értékelte három kör alapján a PFF a Browns támadó falát, úgyhogy nyilvánvalóan elég jól teljesítenek. Átmenő a másik oldalra, Prescott 500 yardot passzolt, és hihetetlen on pace, tehát hogy olyan számai vannak, hogyha így folytatja, akkor 6700 yardot passzol az év végére, amivel majdnem 1300 yardra megdinti majd a passzolási rekordot, és nem mondom, hogy le fog nagyon lassulni, vagy az látszik, hogy le kéne lassulnia, mert ilyen védelem mellett neki kötelező lesz tényleg meccsenként 400 yardokat passzolnia, úgy meg simán meg lehet a rekorddöntés.
Én azért arra számítok, hogy le fog lassulni, de nyilván, ahogy mondtad, ha folyamatosan menniük kell az eredménnyel, akkor folyamatosan passzolni is fognak. Ez nem túl egészséges egyébként, és ez mögött, a támadó fal mögött szerencséje is van, hogy még nem nagyon törték össze, mert mindenki tudja, hogy passzolni fog. A támadó fal azért messze-messze nem hasonlít már arra a Cowboys támadó falra, ami 3-4 éve volt itt. Ellenben a kisegítő személyzete az csodás, ezt mondjuk vártuk is a Cooper, Gallup, CD Lamb 3-astól, de most már többször látom azt is, hogy Lamb kényelmesen szakad el, érzi a ritmust, Prescott-tól is egyre jobb a kémia. Nyilván ilyen védelem mellett ez kevés a támadóktól, tehát sajnos nem nagyon tudok jó pozitívan beszélni a Cowboys-ról, mert ez a védelmi teljesítmény ez egyre tragikusabb, és most már egyre kevésbé hiszem el azt, hogy tényleg ők a csoport favoritja, és ők egy jó csapat, mert egyszerűen ez egy kritikán aludt defense.
Jó, mondjuk a csoportban senkiről sem mondanánk, hogy favorit, de igen, tehát hogy azért nagy problémák vannak itt a Cowboys defense-nél, mert igazából ugye a futás elleni védelem az nem van, pass rush az nem létezett, Jalen Smith pocsékul játszik, és akkor a secondary az meg szintén borzasztó. Tehát, hogy így minden egyes elemében a játéknak és minden egyes poszton gyenge ez a Cowboys defense, és nyilván Mike Nolan védőkoordinátort elő kell venni. Hát tényleg nem tudom, hogy mikor láttam ilyen rossz védelmet az utóbbi ilyen 5 évben, vagy nem is tudom. Voltak azért rossz védelmek, tegyük hozzá, tehát vannak versenytársak, de azért ez nagyon rosszul néz ki most.
Egyébként azon gondolkoztam, hogy mit gondolsz magában az ember anyagról, mert az oké, hogy az edzők felelősségét elő kell venni, nyilván ilyen historikusan rossz defense-nél mindenképpen, de nyilván Van Der Esch kiesett, Byron Jones hagyták elmenni, én elgondolkoztam azért azon, hogy mennyire voltak ezek jó döntések, mert oké, persze Lawrence-nél sokkal többet várnánk, meg vannak azért alapvetően nagyobbnak mondható nevek, de lehet, hogy az is gond, hogy néhány emberből sokkal többet néztünk ki egy jó szezon után, mint ami valójában bennük van.
Hát igen, például biztos, hogy ilyen, vagy jelen állás szerint ilyen. Hát nyilván emberanyag alapján sem egy top védelem a Cowboys, de azért ennyire meg nem rossz, tehát hogy az fix, tehát azért ennél jobb, mert azért vannak tényleg a játékosaik, azért Griffintől és Lawrence-től jóval többet várhatnánk. Personálisban a cornerbackektől sem azt várom, hogy most mindenkit levegyenek egész meccsen, de azért nem azt, hogy folyamatosan coverage bustok legyenek az egész meccs során, és annyira üresen álljanak az elkapók, hogy az hihetetlen, úgyhogy ez szerintem elsősorban edzői probléma, amellett, hogy azért nem elit játékosok alkotják itt a defense-t. Amit mondtál, hogy ugye Cowboys támadófal, hogy azért ott a Miles Garrett Terence Steele matchup az elég csúnya volt, és Garrett azt elég simán nyert, és ez is szerintem edzői felelősség a támadó oldalon, hogy nem adtak segítséget Steele-nek, mikor tök egyértelmű volt, hogy ott halálra van ítélve Garrett-tel szemben.
Jó is, hogy megemlített Garrett-et, mert akartam is mondani. Annyit azért hozzátennék, hogy ahogy pusztított itt Garrett az elmúlt mérkőzésekben, politikolható volt, hogy ez lesz, és nyilván az edzők figyeltek volna erre jobban, de nem igazán lehetett volna szerintem ezt a pusztítást megállítani, szerintem, hogyha folyamatosan kettőzik, vagy megpróbálják itt, akkor meg a túloldalról fog valaki megérkezni. Garrett ikletett formában játszik, tehát én most inkább ő oldaláról hegyezném ki a történetet, hogy hát ott folytatja, ahol az átítás előtt abba hagyta.
Igen, ez is benne van a történetben. A Cowboys egyébként sosem kezdett Jason Garrett-tel 1-3-mal, úgyhogy ez is szépen mutat. Vikings Texans 31-23. Nem tudom, ez csak nekem volt egy ilyen nagyon lélekülő rossz meccs. Ugye eredetileg előírtam volna összefoglalót, és néztem élőben a meccset az egyik képernyőn, és így semmi következtetést nem tudtam levonni fél időig, úgyhogy cserélnem kellett Józsival, mert nem tudtam erről mit írni egyszerűen.
Nem, egyetértek veled igazából, szerintem nem sokat tudtunk meg a csapatokról, de nem is, hogy nem sokat tudtunk meg, hanem ahogy fogalmaztál, ez a lélekülő, ez valóban igaz mind a kettő csapat játékára jelenleg. Hát semmelyikük nem számított arra, hogy 0-3-mal fognak kezdeni. Nekem kimondottan a Texans volt nagyobb csalódás, mert a Vikingsnál legalább offense oldalon vannak ilyen kisebb fellángolások, meg Jefferson végre magára talált, Cook azért most már 3 meccs óta folyamatosan jó. Texansnál viszont továbbra sem látod azt a patternt, amit keresnél, hogy akkor hogyan képzelik el itt a jövőt támadó meg védő oldalon, mert nem tudom, ki, akkor végül Józsi írta az összefoglalót? Nagyon találó volt szerintem az, amit írt, hogy ő csak a vélemre célzott, de szerintem támadó oldalon is igaz az a Texansra, hogy nem tudják eldönteni, hogy akkor ők most egy pass happy, vagy futásorientált csapat akarnak lenni, hogy akkor most a futást állítsák meg, vagy a passzt állítsák meg, mert ilyen közepesek mind a kettőben, mind a két oldalán labdának, és mivel nem is, nincs is egy kitalált szisztémájuk, hogy melyikre feküdjenek rá, vagy akkor hogyan öljék meg az ellenfélnek a kimondott erősségét, ezért nem közepesek lesznek mind a kettőben, hanem ilyen közepesnél valamivel rosszabbak. És így nagy teljesítmények nélkül, mert ugye most már nincsen Hopkins, így beleszürkülnek a mezőnyben, és ez Watsonostól is igaz, akitől szerintem idén még nem nagyon láttunk olyan igazi Watsonos megoldást. 0-4, most nem tudom mi a következő 4-5 meccsük, de ez túl, nagyon rosszul is fog tudni kinézni. Onnantól kezdve meg azért lehet, hogy el kell kezdeni arról beszélni, hogy O'Brien alatt is remegni fog a kis.
Tulajdonos időt fognak meghozni, és közben felcsaptam itt a sorsolást, Jaguars lesz jövő héten, ott talán összejött végre egy győzelem, aztán Titans Packers a következő, és bye week, aztán megint Jaguars, hát aztán Browns Patriots a következő kettő. Hát nem néz ki jól, bye weekig egy 6 simán benne lehet, ami azért elég csúnyán mutatna. Nyilván meg lehet venni a Titans, meg lehet venni a Packers-t is, de eddig ez a Texans nem úgy nézett ki, mint amelyik ezt meg tudná tenni. Nem sok jót lehet tényleg elmondani erre a Texansról, mert a védelem borzalmas, de hogy így minden szinten borzalmas. J.J. játszik tehetségéhez mérten, de hát a secondary az meg tényleg kritikán aluli. Támadoknál, hogy tényleg, hogy mondtad, nehéz ott is igazi koncepciót találni. Watson az első fél időben elég gyenge volt, a másodikben azért jó volt, meg visszajöttek, igazából ott voltak egy fél yardra voltak az egyenlítéstől, vagy hát meg egy két pontosra. Nehéz tényleg itt a Texansnál bármi jót mondani. Vikings nem sem egyszerűbb, de ott legalább tényleg az open az jól nézett ki, ugye mondtad. Cook, Thielen, Jefferson van egy elég jó skill player triójuk, és azért ez működött, mikor tényleg a Texans defense elég gyenge is, de a defense az most sem igazán mutatott túl sok életjelet, és nem tudom, mennyivel van bentebb a Vikings most ezzel a győzelemmel, mert nem látom itt a kiutat, vagy a felemelkedést.
Hát azért a győzelem az mindenképpen jó, és az, hogy az offense oldalon pislákolnak a fények, és van három, most már Jeffersonnak kiegészülve három olyan playmakerük, akire lehet számítani, ez szerintem mindenképp pozitív. Szerintem a támadófal sem volt most olyan tragikus, mint az elmúlt fordulókban. Nyilván a védelem az egy teljesen más kérdés. Én jóval többet vártam tőlük. Igazából nem tudom, hogy miért, amikor a corner sorról akkor is tudtam, hogy iszonyatosan vagy fiatalok, vagy kevés tapasztalattal rendelkezők, de a front seven-nél nem tudok egyelőre fogást találni azon kívül, hogy nyilván nem, nincs ott mindenki a kezdőből, ettől függetlenül sokkal többet vártunk tőlük. Majd a következő fordulók választ adnak, hogy defense oldalon is elkezdenek-e tudni fejlődni, mert nyilván csak offense hát nem is tudom, pislákolással, én nem sok reményt fűzök hozzájuk, mert ahhoz nálam az kellene, hogy egy klasszis irányítójuk legyen. Cousinsban én ezt nem látom, három jó skill player, az meg szerintem kevés ahhoz, hogy folyamatában meccseket nyerjenek.
Így van. Eagles 49ers 25-20, hát az Eagles vezeti a csoportot igazából. Vakok között félszemű a király elve alapján.
Abszolút, én az utolsó két TD-t szerző Eagles játékosnak így kis túlzással a nevét soha nem hallottam, de szerintem ezzel nagyon sokan vannak így, és mindenképp olyan szempontból dicséret illeti Pedersenékat, hogy legalább most egy kis elszántságot és bátorságot láttam náluk, tehát az első TD után rámenni a két pontosra, több olyan playhívás is volt, amit de szerintem szükség volt ilyen emberanyag mellett, illetve hát a defense az végre úgy nézett ki, amit én az első forduló óta várok, lehet, hogy nem a legnagyobb ball hook defense ez, de hogy egy olyan tartása van, aki azért egy ilyen Frisco bait tudjon már megtartani, ezt meg is tették, úgyhogy nem tudom, hogy a hosszú távú jövőben mennyi bizakodással néznék bele az igaz szurkok szemével, de számomra azért ez most egy pozitív jel volt, még akkor is, hogyha tényleg egy ezersebből férző Fortnite-nél szellem sikerült ezt megcsinálni.
Igen, ezt jól emelted ki szerintem, hogy így csapatszinten és koncepció szinten volt talán most jobb ez az Eagles, meg küzdés szinten hasonlók. Ilyen szempontból tényleg fejlődés volt látható. Azért most a Steelers meg a Ravens jöntett, szerintem ez két bukó gyorsan, úgyhogy ez nem fog jó kinézni, de az is lehet, hogy így is még csak fél meccs lesz a csoport első héttől az Eagles, mert nem azért Cowboys meg a Giants-et szerintem, úgyhogy valami, vagy hát el fog húzni a Cowboys egy fél győzelemmel, de hát az most tök mindegy, igazából az Eaglesnek is tök mindegy, mi lesz ez azonban.
Amúgy egy azért... Ezt akartam mondani, hogy...
Nem, tehát, jó, mondjad.
Hogy szerintem felesleges most egyébként az Eaglesnek arra tekingetni, hogy akkor most megnyerik a csoportot, vagy nem. Egyőre a saját játékokat kéne összetenni. Defense oldalon ez szerintem egész könnyen menedzselhető, offense oldalon már ott szükség lesz arra, hogy egy kis kreativitást vigyenek bele Pedersenék. Aztán, ha lesz esély megnyerni a csoportot, akkor rámehetnek majd, de ez 4-5 mérkőzés múlva ráérünk ezen filózni. Szerintem meg ők is ráérnek ezzel filózni, mert jelenleg azért nem úgy néznek ki, mint egy rájátszás csapat.
Hát nem egyáltalán. És igen, ahogy mondtam, tényleg a védelem azért rendben volt. 5-6 szekket szereztek, meg 15 kube hitet, vagy 5 szekket és 15 kube hitet, tehát azért ez elég jól nézett ki a védőfal. Slay szerintem hozza azt, amiért igazolta az Eagles. Azért többi elemmel van probléma a secondary-ben, de igen, hát azért, sőt, igazából a teljes back szememben, mert a linebacker sor az problémás. Az offense az meg tényleg, ahogy mondtad is, azért sok kilátás nincs. 4 kezdő támadó falember nem bevethető, a top 3 elkapó nem bevethető, a kezdő tight end nem bevethető, tehát azért így nyilván meg van kötve az ember keze, plusz Vent nagyon gyengén játszik. Ez a meccsen mondjuk viszonylag rendben volt. Fulgemnek passzolt labdája, az tényleg szép volt, meg a lábai hozott pár dolgot, de azért se volt egy jó meccs tőle. Tényleg nehéz mit várni az égésztő, de ahogy mondtad, Dyernek ezen gondolkodni, mert ezt 5 győzelemmel be lehet húzni a csoportot kb. Jelen állás szerint.
És a Fortinersről mi a vélemény egyébként? Mert szerintem ők is nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, így, hogy a félkezdő keretük defense meg offense oldalon is igazából sérült listán van. Ettől függetlenül ugye Shanahan rendszerével mindig azt mondjuk, hogy akár egy fokkal gyengébb játékosok is képesek elkaristolni, de azért látjuk, hogy nem feltétlenül bírnak el mindenfajta sérülést. Itt most Mullens nagyon gyengén játszott, tehát Betard szintén nem hiszem, hogy nagy segítség lenne. Tehát most Garoppolo lehet, hogy visszatér itt a következő hetekben. Ettől függetlenül rajta kívül is vannak olyan láncszemek, például a defense oldalon, akik nagyon fontosak lennének. Most ugye 2-2 a mérleg, és ha nem tudom, itt a következő 2-3 hétben azért nem tudják megfogni a sorsolást, akkor azért utána már hiába térnek majd vissza szárok, mert nehéz helyzetben lesznek.
Igen, mondjuk ez a meccs szerintem Garoppolóval meg lett volna valószínűleg, azért nem dolog interception-t minden bizonnyal. Most a Dolphins jön, tehát az még egy verhető csapat, nem tudom, most Garoppolo ez a héten jön-e vissza, vagy csak utána. Meg azért Sherman is visszatér, de hát ha nézzük itt a Dolphins utána a sorsolást, azért Rams, Patriots, Seahawks, Packers, Saints, azért az veretes problémák lesznek, az biztos, és oké, hogy visszajön pár játékos, de azt mondtam volna, hogy jó lehet ez a Niners, mert tényleg visszatérnek még emberek, de most ránézve ugye a sorsolásra még egyszer, hát nagyon necces lesz így szerintem a rájátszás. Egyébként ugye kitől nagyot ment, valami 180 yardja volt, 15 targetből 15 elkapással, tehát elég tökéletes volt, és nem lehetett őt tartani, a McKinnon, meg Ayuk is jó volt, szemű visszatérőben van, az látszott talán, de úgy, ha a Garoppolo visszatér, akkor ez az offense azért rendben van, meg onnan nem olyan estek ki emberek. A defense, ami problémásabban, ott azért több kieső van, akit nem nagyon sikerül majd pótolni, főleg a védőfalban.
Hát igen, igazából itt az a kérdés szerintem, hogy most mégis milyen reményekkel vágnak neki ennek a dolognak, mert ahogy te is mondtad, az offense rendben lehet. Egyébként kitű számára ez egy optimális meccsap volt, azért az Eagles linebacker sora az nem tartozik a liga elithez, így várhattuk, hogy még sérülésből visszatérve is jó meccse lehet. Nekem az a baj, hogy egyébként alapvetően a futójátékuk sem tűnik annyira meghatározóan jónak, mint a sérülések előtt, és most nyilván azért, hogyha tudják az ellenfelek, hogy Garoppolo kiesésével a passzjátékra kevésbé fog támaszkodni a Niners, akkor jobban tudnak figyelni erre, de valahogy olyan, mintha ezzel a sok sérült egy picit így lélekben is ezeket a meccseket úgy gyengébben kezelni a Niners.
Így van. Lépjünk tovább, akkor Jaguars, Bengals 25-33. Joe Mixon ment óriási, Joe Burrow megszerezte első győzelmét, a Jaguars meg talán úgy játszik most, mint ahogy vártuk tőlük az év elején.
Abszolút, de kezdjük a Bengals-szal szerintem, ahol nem csak Mixon, hanem azért Burrow játéka is továbbra is bizakodásra adhat okot. Szerintem egyre jobb a kémiája az elkapóival, Boyd és Higgins szerintem egyértelműen ilyen favorite targetje lehet, tehát AJ Green lassan ki fog kopni a keretből, vagy hát nyilván egy évközben nem, de hogy lassan egyre kevésbé fognak rá támaszkodni. Továbbra is azt érzem Boron, hogy nagyon magabiztosan áll oda, tudja, hogy mit akar csinálni. Volt két olyan TD passzol is, ami végül nem lett TD, mert az egyiket sárga zászló miatt tanulálták, a másikat meg droppolt az elkapója, de azok a dobások is nagyon-nagyon rendben voltak a részéről. És furcsa volt egyébként, most a védelem is egész jól helyt állt. Oké, most a Jaguars offense volt az ellenfél, de azért láttuk, hogy a Jaguars offense is tudott haladni más csapatok ellen, úgyhogy ettől a Batum 5 defense-től ez is nagy teljesítmény, hogy nagyjából tartották magukat. A Jaguars oldalán meg ugye nagy probléma volt, ugye, hogy Henderson kiesett viszonylag korán, és így nem feltétlenül tudták defense oldalon játszani a játékukat, tehát Henderson például egy nagyon jó emberező cornerback, viszont az ő kiesésével inkább zónázni voltak kénytelenek, ami nagyon-nagyon nem jó ötlet Burrow ellen, mert ő már az egyetemen is nagyon-nagyon jól érezte a zónahatárokat, ki is használta ezt a Bengals.
Igen, és most azért a támadófal is relatíve jól meg tudta védeni Burrow-t, ez nem lesz mindig így, mert nem a Jaguars védőfal ellen fognak játszani egész évben, mert alapvetően ez a támadófal nagyon gyenge, most ez nem látszott, és így azért tényleg Burrow-nak is egy nyugodtabb napja volt, és tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon kontroll alatt tartja ezt az offense-t, és jól vezeti ezt az egész támadósort, úgyhogy minden bizakodás, tehát hogy nagyon lehet bizakodni a Bengalsnál Burrow kapcsán. Én azért még a edzői stábban nem látok olyan sokat, vagy féltem kicsit Burrow-t, hogy az edzői stáb visszafogja majd őt, de ez majd meglátjuk. Minden esetet tényleg Mixon szerintem érdemes még egyszer kiemelni, mert nagyon jól futott, és meg elkapások után is jól játszott, talán ő volt a meccs legjobbja, úgyhogy rendben volt ez a Bengals. Tehát Jack Jones meg tényleg úgy játszott, mint ahogy vártuk egy ilyen 1-1-es ilyes csapatként, úgyhogy meglátjuk, mi lesz még ebből a csapatból. Nem tudom, tehát hogy látod, ők visszatérnek még itt az első 1-2-es meglepetéshez, vagy maradnak ennél a gyenge szintén?
Csak egy nagyon picit még a Bengalsról annyit, hogy azt mondtad, hogy félted az edzői kartól Burrow-t. Azzal egyet értek, hogy én sem vagyok megelégedve itt az edzői hívásokkal, meg feltétlenül, hogy menedzsék ezt az egészet. Én nem attól félek, hogy visszafogják, hanem hogy nem tudják kihasználni azt a potenciált, ami benne van, mert nagyon sok lehetőség van még Burrow játékában, azért az ő lába is nagyon jó, most nyilván nem egy Lamar Jacksonról beszélünk, de hogy akár lehetne direct futásokat hívni rá, nagyon jó passzoló futásból is, úgyhogy nagyon sok dimenziója lenne itt még az ő játékának. Ezt egyelőre nem feltétlenül használják ki. Jaguars oldalon nagyon nehéz nyilatkozni erről a csapatról, mert össze-vissza zavarnak minket itt a meccseikkel, akár egy meccsen belül is képesek egy nagyon jó drive-ot levezetni, és szóval utána botránsan játszani. Szerintem ennek a csapatnak mindenképpen kell még azért egy kis fejlődés és összeszokási idő. Szerintem az első forduló volt a nagyon-nagyon megtévesztő, hogy ott megverték a Colcot, mert ha azt nem láttuk volna tőlük, akkor azt mondanánk, hogy igen, ez egy fiatal csapat, fejlődniük kell, még nincsen meg a potenciál mindenkiben, hogy egy egész idényen keresztül jól teljesítsem. Akkor azt mondanánk, hogy igen, ezt vártuk. Így, hogy láttuk, hogy az első fordulóban megverték a Colcot, majd utána is egész kompetitívek voltak, így kicsit talán csalódás a játékuk, de ha megnézzük, hogy mennyi tapasztalattal rendelkezik ez a csapat, és igazából Minshew is egy beugró másodéves irányító, akkor szerintem nem szabad elkeseredni, menni kell tovább az úton, de nem szabad sokat várni ebben az idényben.
Így van, és akkor lépjünk össze a következő mérkőzésünkre. Cardinals Panthers 21-31, nagy csalódás a Cardinals az utóbbi két hétben, a támadósor az nagyon nem működik.
Nem csak a támadósor, nekem a védelem se tetszett, de akkor beszéljünk először Murray-ékről, mert se a játékhívások, se pedig a fiatal irányító játéka nem hozta itt most a Panthers ellen azt, amit elvártunk volna. Igazából azért merek mind a kettőről így beszélni, mert konkrétan nem tudták kihasználni ennek a fiatal Panthers defense-nek a gyengeségeit, és ez egyrészt abból volt adódó, hogy Kingsbury nem készítette fel rendesen a csapatát, de volt egy csomó olyan szituáció, ahol Murray dobott például túl elég sok yarddal tisztán álló receivert. Lehet, hogy kicsit nagy mellénnyel álltak oda itt a sorozatukhoz, és azt hitték, hogy elég kiállni a pályára, aztán jön a V, mert arról többször beszéltünk, hogy könnyű a sorsolásuk, de nehéz megmondani, hogy támadó oldalon mi lenne a legnagyobb probléma. Én úgy látom, hogy Murray passzjátéka még nem feltétlenül NFL kész, vagy hát legalábbis nem úgy, ahogy Kingsbury alá teszi. Védő oldalon pedig abszolút kijön a Vance Joseph gyengeség, hogy nem tudja kihozni a játékállományból azt az erőt, ami bennük lenne. Igazából ez a Panthers semmi különöset nem csinált, egy picit kreatívabb játékokat hívtak, és rögtön be is dőlt ez a Cardinals defense.
Igen, az offense-nél Drake egy nagy nulla jelenleg, futások nem mennek, és csak a rövid passzok működnek, így meg nem lehet haladni nyilvánvalóan. Hogyha nem DeAndre Hopkins felé dobált Kyler Murray, akkor ez a meccsen 11 passzból 26 yardot értek el. Ezzel most mit kezdjem? Tehát, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Mert semmit, és ez nyilván részben Murray hibája, részben Kingsbury hibája, hogy a játék hívások sem úgy néznek ki, de hát egyszerűen még nem lehet, hogy az offense-nek a legnagyobb játékai, vagy a legjobb játékai az, amikor Kyler Murray megindul. Ami szép és jó, meg tök látványos, de hogy erre nem lehet offense-t építeni. Nagy problémák vannak szerintem itt a Cardinals támadó sorában, és nem látom igazán a megoldást, vagy hogy lesz ebből változtatás. Murraynek nem mennek most ezek a középhosszú passzok sem. Nem látom ezt a kiutat jelenleg.
Én, hogy őszinte legyek, nem látom kifejezetten azt a spread air raid offense-t, amit vártunk esetleg, vagy legalább egy arra hasonlító light-ot látni fogunk itt a Cardinals-tól, és lehet, hogy Hopkins érkezése egy picit átszabta itt a playbookot, nagyon ráépítenek, és oké, persze ő a legjobb elkapó, meg a legmegbízhatóbb elkapó, de lehet, hogy pont az lett a probléma, hogy nem tudták feltétlenül beépíteni a rendszerbe, és egy kicsit így más rendszert próbáltak kitalálni, ami viszont nem működik, és Murray játéka sem erre van felépítve. Azt, hogy mondtad, a futásai működnek, de nyilván azért, ha nem egy olyan offense-re készülsz, ami futásorientált, már pedig azért a Cardinals nem ilyenre készült, akkor erre nagyon nehezen lehet építeni, legalábbis ez nem egy szisztematikus offense, hanem egy improvizatív offense, ami helyzetenként nagyon jó, de alapvetően nem egy egész idényre szól. Jelenleg én sem látom a megoldást, mivel ugye két viszonylag könnyen verhető védelem ellen nem tudták hozni magukat. Talán Kingsbury is észbe kap, és megpróbálja a tavaly év végén mutatott rendszerét tovább építeni. Amennyiben nem úgy vannak vele, hogy ez igazából egy félrement kísérlet, hanem megpróbálják ezt helyrehozni, szerintem úgy nagyon rossz idénye lehet a Cardinalsnak.
Panthers viszont egy elég kellemes meglepetés, az offense az jól néz ki összességében, a defense pedig fejlődik. Nyilván az offense nem csinál ilyen elképesztően különleges dolgokat, de azért egy hatékony támadósor. Bridgewater egyébként elég jól játszik, meg jól osztogatja a labdákat, Anderson és Moore azért egy elég jó elkapó párosnak tűnik, most nyilván nem egy Julio Jones, Calvin Ridley duó, de hogy szerintem a várakozásokhoz képest ez egy elég jól működő támadósor. Ja, a védelemtől azért még kevesebbet lehet várni, de ott is azért látszik a fejlődés. Úgyhogy szerintem bizakodóak lehetnek a Panthersnél, mert róla egyenlőre egy jó projektnek tűnik. Nyilván 4 meccse van, tehát hogy még óriási következtetéseket nem kell levonni, de egyenlőre ez most biztató.
Szerintem a Panthers kapcsán egyébként mind a két oldalon a falakat kell megdicsérni. A támadó faluk sokkal jobban teljesít, mint amit azt a nevekből gondoltuk, illetve a védő falban is az újoncok viszonylag jól hozzák magukat. Most itt egyik oldalon se arról beszélek, hogy ez egy top 5-ös vagy top 10-es egység lenne, de talán nem vártuk, hogy ennyire jó teljesítmény lesz, és ugye azért a falak elég jó stabilitást tudnak adni támadó, mint védő oldalon is. A futójátékot itt nagyon-nagyon nyerte a Cardinals, ugye itt szintén ki lehetne emelni, hogy a Cardinals oldalán a futás védekezés olyan, mint nem létezik, Simmons már pályára sem merik küldeni, mert annyira nagyon nem találják a helyét, ez szerintem az egyik legnagyobb félelmünk volt az egész draft alatt, és hát szörnyű is.
Igen. Fentes viszont McCaffrey-vel 0-2, McCaffrey nélkül 2-0.
Hát itt megint elő lehetne venni azt, hogy sose jó, hogyha egy csapat nagyon egy emberre épít, nyilván ennél sokkal bonyolultabb a képlet, de az látszik, hogy például ezen a mérkőzésen nagyon nagy előszeretettel húztak meglepő vagy kreatív hívásokat, és ugye egy Bridgewaternek is volt negyedik kísérletre megfutott first down-ja, akkor goal line szituációban Ian Thomas-ra dobott téd, és egy kifejezetten jó játékhívás volt, tehát nyilván nem kell messze menő következtetéseket levonni, mert lehet, hogy jövő héten meg 30-al elverik ezt a Panthers, de ez kifejezetten tetszett, hogy ilyen bátran és kreatívan nyúltak hozzá az offenszhez.
Bills Raiders 30-23. Igazából a harmadik negyed végig elég szoros meccs volt, aztán a Bills átvette az irányítást, volt egy gyönyörű ellen John Brown TD, aztán Norman kérőszakod egy fumble-t, végre indult egy Josh Allen rakét a Dix felé, aztán kiharcoltak egy foreign outot, és aztán még szekkelték, és szekfumble-t szereztek Carroll, úgyhogy itt ez egy gyorsan vége is lett a mérkőzésnek, és a végén tudott igazából dominálni a Bills. Amúgy egy elég kiegyenlített mérkőzés volt három élen keresztül.
Én mondjuk végig úgy éreztem, hogy a Bills azt a kezében tartja ezt a mérkőzést, és hogy ők a jobb csapat. Nyilván nem volt olyan nagyon nagy különbség, de valahogy náluk éreztem azt, hogy ők meg tudják valósítani az elképzeléseiket. Josh Allen nagyon-nagyon jól játszott, ahogy most már azt kell mondanunk, hogy szokás szerint jól játszott. Én kezdek úgy hozzáállni, hogy most már nem nagyon tudok belekötni a játékába, sőt most már ráadásul nem csak, hogy viszonylag magabiztosan passzolt, de hogy egy-egy olyan villanása is volt például ott a Dixnek adott passz, ami ugye nem lett first down, de azt is egy olyan játékot mentett meg, amiből lehetett volna egy mínusz 6 yardos szek igazából, és nagyon-nagyon jót tesz neki, hogy van egy olyan elkapója, aki tudja, hogy bármilyen nehéz helyzetben tud rá támaszkodni, tudatosan keresi Dixet, Dix meghálálja, ezt nagyon sokszor játsz tisztára magát, úgyhogy a Bills offense az legitnek tűnik, nyilván nekik is lesznek rosszabb meccseik, de az egyértelműnek látszik, hogy megtalálták igazából itt a passz-futás egyensúlyt, Josh Allennek ez nagyon ízlik is, úgyhogy meg vagyok velük elégedve. A védő oldal az sokkal érdekesebb kérdés, mert most itt azért egy hatékony Raiders offense-t sokáig megfogtak, viszont én nem látom feltétlenül azt a dominanciát a védőfalban, amit tavaly tudtak, tehát nincs folyamatosan nyomás alatt az ellenfél irányítója. Most a Raidersnél ugye pont egy elég jó passzblokkoló fal jött szembe, ettől függetlenül most én a jelen pillanatban a védelemtől látok kevesebbet érdekes módon a Bills-nél, de hát azért egy 4-0-nál nem nagyon kell a bizonyítványt magyarázni.
Igen, a védelem az nem néz ki olyan jól, de tényleg a támadósor viszont rendkívül jó, és amit szerintem ki kell emelni ellennél, hogy nagyon pontosan játszik, amit ugye nem vártunk tőle sosem, meg azt gondoltuk, hogy majd ha beválik, akkor sem lesz egy igazán pontos irányító, de ez a meccsen is nagyon jól osztogatta a labdákat, ott volt minden a helyén szinten. És most még csak az ilyen értetlen hibái sem jöttek. Oké, egy volt, hogy kiszekkeltette magát field goal távolságból, de ennél azért több hibája szokott lenni, és kifejezetten tetszik most a játéka, és tényleg most már mindenféle haternek be lehet fogni a száját, vagy nem tudom, ez lehet túlzás így, de hogy nehéz fogást találni most ezen a Josh Allen-en. Raidersről mi volt a véleményed?
Hát az, hogy igazából nekik meg nem működött offense oldalon azt, amit elképzeltek, tehát ugye azért ők egy elég erősen power futó csapat, most ebből nem nagyon sokat láttunk, és Kár meg ilyenkor nem nagyon tudja kihúzni őket a csávából, tehát ezt szerintem tudtuk eddig is, és ezen a mérkőzésen maximálisan be is bizonyosodott, hogy ha Kárnak kellene itt meccset nyerni, akkor azzal nagyon-nagyon nem lesznek előbbre. A védelmük ellenben számomra egy picit talán pozitívabb volt, még akkor is most, hogyha a Bills jól átment rajtuk, de ez a Bills támadósor most már tényleg egy viszonylag jó hatékony egységnek mondható. Nálam ez a Raiders még nem playoff csapat, és ehhez mértem próbálom megítélni őket. Egy fejlődési úton vannak, nálam Kár kevés ahhoz, hogy egy plusz szintet ugorjanak, és addig meg igazából ez a maximum.
Igen, az offense az egy nem túl látványos, de azért összességében egész hatékony támadósor, azért tényleg három éven keresztül rendben volt a csapat, még ha tényleg rengeteg pontot nem is feltétlenül raktak fel, de rendben volt, az meg tényleg a védelemnek a dicsérete, hogy azért most megint itt a három négyes határig azért elég jól megfogták a hosszú labdákat, vagy nem tudott ellen hosszú labdákat elindítani, úgyhogy ez is egy pozitív dolog volt. Saints Lions 35-29. Lions gyorsan elhúzott 14-0, aztán 35 pont érkezett a New Orleans-től. Tipikus Lions.
Igen, ráadásul úgy jött ez a 35 pont, hogy különösebb ellenállást se tudtak mutatni, és egy olyan Saints ment át rajtuk simán, akik nem duzzadtak az önbizalomtól, és igazából pont egy ilyen mérkőzés kellett nekik ahhoz, hogy összeszedjék magukat. Sanders végre nagyon jól használták, Kamara szerintem újra régi formájában játszott. Azon, hogy nagyon nehéz egy Lions meccsről beszélni, ahol még mérkőzésen belül is elég változó dolgokat lát az ember. Valahol csalódást keltő, valahol szinte már ezt várjuk. Ami számomra egy kicsit pozitív volt, és akkor a Saintsnél maradjunk, hogy Breeze labdái jobban néztek ki, nyilván nem a 20 plusz yardosokat dobja most sem, de hogy nem csak a slantek, quick outok jöttek, hanem volt egy pár, nem tudom, 10-15 yardos olyan bombája, ami pontosnak mondható, lehet, hogy a karja már nem bírja el azt, hogy elindítson 30-40 yardos labdákat, de azért az látszik, hogy még egy utolsó futás van benne, ő sem fogja egyedül véghez vinni ezt az évet, de egy ilyen kamarával egyébként még lehet esélyük.
Ezzel a bomba az túlzás volt.
Jó, igen, enyhe túlzás a bomba, de mondjuk egy pont, mondjuk maradjunk a pontos 15 yardos passznál.
Ja, igen, ez nem volt, és az azért látszott, hogy ha ennyi ideje van, bele tud állni a dobásba, és üresen vannak az elkapója, akkor azért Breeze mindig jól tud játszani. Akkor van probléma, amikor ezek így nem állnak össze, ezek a tényezők, de most ez egy jó meccs volt Breeze-től mindenképpen. Hát ugorjunk akkor tovább a Colts Bears-re, 19-11 lett, elég szenvedős, unalmas mérkőzés volt, de Colts úgy valójában elég maga biztosan behúzta.
Igen, ezen a mérkőzésen fogalmazódott meg bennem a leginkább, de egyébként az összes találkozóra felhúzható, hogy így a védelmeknek kellett három forduló, amíg picit így felvették a ritmust, és sokkal erősebbnek tűnnek. Most nyilván itt beszéltünk arról is, hogy itt a két támadósor elég impotens volt, de szerintem a védelmek is sokkal felkészültebben érkeztek, és ráadásul ugye a best defense-nek az erőssége az pont jó ahhoz, hogy kioltsák a Colts offense-t, és ezért volt ennyire akadozó a játék, és abszolút abból élt a Colts, hogy azért a támadó faluk még így is nagyjából tudta dominálni egy picit a Bears D-line-t, pedig azért ez egy nagyon nagy összecsapás volt, mert a erősség találkozott az erősséggel. Nem tudták feltétlenül lenyomni a futójátékot a Bears torkán, de pont annyira elég volt ez, hogy azért ők tudjanak föltenni pontokat, még a túloldalon, hát ott aztán egy teljesen inkompetens támadósort láttunk, és én ezt a legfőképpen az edző nyakába varnám, mert semmi olyat nem húztak meg, ami most már négy forduló után szerintem várható lenne. Nyilván a player anyag sem feltétlenül a legjobb, de ettől függetlenül én Negivel nagyon nem vagyok megelégedve, és most jól néz ki a 3-1-es mérleg, de én őszintén elgondolkoznék azon, most nyilván attól is függ, hogy hogyan fejezik be ezt az évet, de hogy ez nagyon-nagyon kevés támadódon, hiába megy Trubiskyvel, hiába megy Fosszal, és nem a legjobb irányítók, ezt mindannyian aláírjuk, ettől függetlenül semmi kreativitás nincs ebben az offenszben.
Igen, ez most nem néz ki valami jól, és igazából nagyon gyenge volt Fosz is, lehet, hogy Frank Reich fel tudta készíteni a Colts defense-t abból, hogy Fosznak mik is az erősségei, gyengeségei, de hát igen, tehát nagyon, igazából mind a két offense nagyon szenvedős volt, csak a Colts annyival jobb összességében, hogy azért fel tudott kerekedni, meg a védelmi is egyébként a Colts-nál elég jól mutat, meg mutatók alapján a legjobb defense a ligában, mert azért ellenfelek erősségével egyenlítve azért majd még várjunk ezzel az elite defense dologgal, de igen, nem, talán szenvedős volt ez a meccs, és nem. Az egész 22 órásáv egyébként az volt, úgyhogy nehezen bírtam már ki a végéig. Azt még kiemelném, hogy az mi, hogy Xavier Rhodes most hirtelen jól játszik megint. Én nem tudom még hová tenni.
Hát valamennyi a rendszernek is köszönhető, de lehet, hogy tavaly volt egy megmagyarázható gyenge éve.
A két éve igazán.
Hát oké, de a tavalyi az már botrányosan.
Hát igen. Seahawks Dolphins 31-23. Hát a Seahawks ezt takaréklányban is beúszta, és az volt az érzésem, hogy tényleg, ha nagyon kellett volna, akkor fel tudtak volna tenni még 25 pontot, de nem kellett.
Hát igen, itt igazából statisztikai javításra lett volna csak jó ez a mérkőzés, de lehet, hogy voltak vele, hogy jobb, ha mindenki egészségesen megy haza.
Meg elég jók már a statisztikák így is.
Igen, meg egyébként azt hozzátenném, hogy a Miami secondary nagyon jól szűkítette a Wilsonik erősségét, tehát pont azokat a goal corner útvonalakat, meg a hosszú játékokat azért megpróbálták elvenni. Nyilván is tudták limitálni Wilsonékat, de hogy talán arra mentek, hogy oké, ne nyeljenek be nagy játékot, szisztematikusan haladjon a Seahawks, akik meg pont akkor villantak, amikor kellett nekik. Azért nehéz erről a meccsről megbeszélni, mert itt a Seahawks érezhetően nem mutatta meg a valódi erejét, a Miami meg valamit próbálkozott, tőlük telhetően egyébként az elismerésre méltó, meg a secondaryük végre jobban nézett ki, mint az előző fordulókhoz képest, de hát ez egy kompetitív csapat ellen ennyire elég egyelőre.
Igen, az furcsa volt, hogy kevés pontos volt a meccs nagy részt, és akkor a végén jött már TD egymás után, de hogy nem ezt vártuk fel, azt hittük, hogy itt egy ilyen pontháborús dolog lehet, vagy legalább minimum a Seahawks oldaláról, de a Seahawks védelmet elnézve a Dolphins oldaláról is igazából, hogy nem tudom, nehéz, nem nagyon tudtam itt ilyen tanulságokat levonni ebből a mérkőzésből. Vagy a következőből sem nagyon, Giants Rams 9-17, hát ez egy borzasztó mérkőzés volt.
Azért volt fura ez a mérkőzés, mert a Rams valahogy minden tudott dominálni támadó falban, meg nyilván az elkapó is jók, így mégsem tudták kihozni magukból azt a maximumot, amit eddig láttunk, és annak ellenére nem tudtak magabiztosan nyerni, hogy egyértelműen látszott, hogy azért ők egy jobb csapat, csak egy olyan indisponált csapatképét is festették. Most ezt nem elgondolkodhatunk azon, hogy ez azért volt, mert kicsit lebecsülték a Giants-et, vagy pedig azért, mert nem feltétlenül annyira élesek. Minden esetre még az is látszott, hogy amikor a futójátékot picit elveszik tőlük, akkor Goff továbbra sem tűnik annak az irányítónak, aki majd őket a Super Bowl győzelemig segíti.
Igen, nekem is pontosan ez volt itt a tékkévejem ezen a meccsen, hogy a Rams offense azért nem ment, mert a futást azért a Giants elég jól meg tudja fogni, és hogyha ezt elveszik a Rams-től, akkor már semmi sem megy ebből, mert azért tudjuk, hogy a Rams-nek erre épül a játéka, hogy mert a futás ritmusba jönnek, rövid yardos szituációk, Goffnak azok azért mennek, de hogyha nem ilyeneket kell megoldani, akkor azért már problémában van. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogyha valaki meg tudja fogni a Rams futójátéket, akkor igazából kivette az egész Rams méregfogát, és akkor meg is fogta a csapatot. Nyilván a Giants nem egy olyan kaliberű gárda jelenleg, amelyik ebből mondjuk győzelmet is ki tudott volna hozni, de ez mondjuk egy ilyen intője lehet a Ramsnek, amit mondjuk nem tudom még hogyan orvosolnak, mert ezt nem látom, de furcsa.
És itt meccs közben egyértelműen nem sikerült megint McVay-nek megújulni, pedig már fél időben látszott, hogy nem működik valami, változtatni kéne, és nem nagyon sikerült, pedig ahogy te is mondtad, azért a Giants volt az ellenfél, és nem feltétlenül a legnagyobb, vagy a legjobb védelmek közé sorolható. Ők ráfeküdtek arra, hogy megfogják a futást, és ezek is húzták a méregfogukat. Érdekes ezek után így megítélni a Rams-t, mert ennél azért jóval többet láttunk, és akkor ez egy ilyen figyelmeztető dolog lehet náluk, hogy lehet, hogy nem volt olyan nagyon nagy az a változtatás fejlődés, csak egyszerűen az erősségüket eddig annyira nem tudták kikapcsolni.
A támadófal lehet, hogy most éppen jobb formában, vagy nem is tudom. Evenstein nem sérült, és akkor így jobban működik a dolog. Mert is legérdekesebb pontja szerintem a Jalen Ramsey Golden Tate bunyó volt a végén, mert az legalább poén volt.
Hát a Ramsey-nek a szezonjában mindig benne van, hogy 3-4 meccsenként azért egy ilyet láthatunk.
Mert ugye nekik már is történelmük is, hogy
igen.
Járt Tétnek a húgával, és úgy hagyta el, hogy terhes volt tőle, tehát hogy nem tudja, nyilván nő volt terhes Ramsey-től, úgyhogy is így hagyta el. Hát igen, tehát ott volt egy kis elintézni valójuk. Utolsó mérkőzésünk a Ravens-Washington 31-17, hát ahogy a Seahawks, a Ravens is takaréklányban hozta le ezt a mérkőzést. Lamar Jacksonnak volt egy nagy 50 yardos futása, touchdown futása, ezen kívül más, ami említésre méltó.
Nem igazán, ugye a Rivers itt most a jó bevált taktikájához folyamodott, hogy szétfutották az ellenfelet, itt Lamarnak passz játékára nem is volt feltétlenül szükség, és hát a futójátékra is, ahogy mondtad, takaréklángon, mert a Redskins nem feltétlenül tudta megnehezíteni a dolgukat, és hát a Redskins meg lehullott a földre?
A futballteam, de igen. A
futballteam, bocsánat, igen.
Igen. Egyébként Haskins úgy rendben volt, tehát nem adta legalább a labdát, így megtarthatja most az állását, vagy voltak már erről pegykák, hogy akkor jöhet Kyle Allen, bár én szeretném, hogy Alex Smith beállna legalább egy snapre, hogy visszatérhessen, de igen, mondjuk ez a Haskins-től ez a harmadik és górra 12 yardra egy 3 yardos passz, ezt nem tudok ezzel mit kezdeni.
Meg negyedik és 12-re egy 2 yardos checkdown, tehát ezek...
Negyedik és 12, ez volt
az. Ja, akkor ugyanarra gondolunk. Tehát ez egy teljesen érthetetlen dolog, igazából sehogy nem lehet védeni.
Igen, és szerintem pont az ilyen szituációk mutatják meg, hogy melyik irányító nem való a ligába kezdőként, és most mondhatunk bármit Haskinsre, azért eddig nem mutatott semmit, ami bizakodással adokott, vagy legalábbis nagyon kevés dolgot mutatott, és ezek tényleg olyan dolgok, amik így megmagyarázhatatlanak és megengedhetetlen dolgok, hogy én elég és góra 12 yardra, az egy 3 yardos check, de amikor ott van 3 ember körülöttem nagyjából, így azért nehéz irányítóst itt játszani az NFL-ben. Rivertek volt egy fékpán paszta, azt még ki akartam emelni. Nehogy az legalább.
Igen, meg a végén Griffin is passzolhatott egy interception még, de... Körülbelül ennyi volt az említésre méltó erről a mérkőzésről. Elég nagy a különbség a két csapat között.
Igen. Na, végig is értünk a mérkőzéseinken. Ugye van két meccs ma éjszaka. Patriots Chiefs-szel kezdünk. Mit vársz? Hogy hol jön az irányító állítólag?
Hát igen, így az a baj, hogy a Newton nélküli Patriots-szól nem annyira sokat várok. Azért nyilván egy Belichick csapattól nem egy totális összeomlást várok, és nyilván lesz valami rendszer, de sokkal érdekesebb találkozó lett volna ezért ez itt Newtonnal, főleg, hogy a Chiefs gyengeségét tudták volna esetleg egy jó futó Newtonnal megtalálni. Így azért arra számítok, hogy lehet, hogy az elején jól fogja tartani magát a Patriots, de hogy szép lassan Mahomes-ék bedarálják ezt, és Hoyerre nem fogja tudni tartani a Patriots a lépést.
Igen, nekem is elég elképzelhetetlen, hogy itt Patriots be tudja húzni valahogy ezt a találkozót. Azért Newtonnal ez egy nagyon jó meccset van, nagyon érdekes meccset volna, és nagyon vártam, hogy ez a párharc összejön, de ez most nem lesz így, úgyhogy ettől megposztottak minket a futballisták, úgyhogy így akarom fogalmazni. És akkor később játsszák a Packers Falcons meccset, ugye itt Devante Adams nem lesz, akit érdemes megemlíteni. Pont voltak várható, nem?
Abszolút, meg egy Falcons leolvadás, úgyhogy így a sormintát tekintjük. Sajnálom kicsit, hogy Adams nem játszik, mert akkor megláthattuk volna, hogy a Packersnek most mi is a játékára, mert ugye én most szerintem ugyanazt fogjuk kapni, mint az előző mérkőzésen, annyi kivétellel, hogy ugye Lazard sincsen, úgyhogy érdekes lesz, hogy kit vesz elő most a Packers, mert azért szép lassan így fogynak a célpontok, és lehet, hogy egy picit futásorientáltabb játékot látunk, ami meg azért lehet érdekes, mert akkor ezzel elmozdulnak kicsit inkább a tavalyi irányba, mert idén egyértelműen inkább passzoló csapat voltak, mint futó. Én egy jó meccset szeretnék látni, ahol lehetőleg most a Falcons nem egy 20 pontos előnyt ad le, mert az már egy picit így elveszi az ember. Néhány mérkőzés után poénos, aztán utána egy kicsit elkezdi unni az ember.
Egyébként ez lehet a Falcons esélye szerintem, nem, hogy nem a leolvadás, hanem hogy nincs elkapója a Packersnek, és így a gyenge cornerback sort nehezebb lesz azért megverni egy, nem tudom, Valdez Scantlingnek, vagy Malik Turner talán még, aki rossz nem van, lehet most rosszan.
Hát igen, egyébként a rossz corner fog találkozni a rossz elkapóval, ebből mindig nagyon jó dolgok szoktak kisülni.
Igen, ez lehet szerintem a Falcons esélye, hogy nem fog tudni annyira működni a Packers passzjáték, szerintem azért a Falcons offense jól fog haladni összességében, úgyhogy ez az Adams kiesés talán egy kicsit segít a Falconsnak, aztán meglátjuk, hogy mennyire. Azért a Falcons sem olyan rossz csapat, hogy 0-3 a line, hogy én érzek egy kicsi ilyen upsetet, de mondjuk betippelni nem tippelem be, mert annyira tökös nem vagyok, úgyhogy meglátjuk, mi lesz a mérkőzésen van a reggelre. Kiderül. Ennyi volt akkor a mai összefoglaló adásunk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Holnap jövünk a keddesti fényekkel is, és hát legkésőbb egy hét múlva ugyanilyenkor a következő forduló összefoglalójával. Köszi Patrik, köszi, hogy minket hallgattatok. Sziasztok!
Sziasztok!